tenni.
A családi életükről, illetve hát arról, hogy ott önálluk, hogy valósul meg ez a családnak a kegyessége, a családi életükben, az otthonukban, hogy jelenik meg a hitélet, az Úr hogy jelenik meg közöttük. Csöndesedjünk el imádságba, és kérjünk áldást az előttünk álló szolgálatra. Úr Jézus, köszönjük Te néked, hogy magasztalhatunk és dicsérhetünk Téged, mi drága üdvözítőnket, megváltónkat. Köszönjük Te néked, hogy elkészítetted ezt a napot is, és tanítani akarsz nekünk dolgokat az igén keresztül. És köszönjük, hogy nem csak az igén keresztül, hanem más testvéreinknek az életén keresztül is. Segíts, hogy meghallhassuk azt, amit Te akarsz rajtuk keresztül üzenni most nekünk, és legyenek ők a te eszközeid most mi közöttünk. Kérünk arra is, hogy ha szükséges, akkor ítélj meg bennünket, és indíts bűnbánatra is azok miatt, a dolgok miatt, amiket nem jól gondoltunk, vagy tettünk, gyakoroltunk az eddigiekben. Kérünk arra, hogy mindenképpen tedd gyümölcsözővé, a te dicsőségedre szolgálóvá mindazt, ami most délután is elhangzik közöttünk. Köszönjük, hogy jelen vagy, hogy közöttünk vagy lelked által. Amen.
Én is szeretettel köszöntöm a testvéreket. Valóban izgalmas témája van a napunknak. Izgalmas minden, mindaz, ami elhangzott már a délelőtti ige tanulmányozás során, és ahogy értesültem róla, a mindkét körben elhangzott beszélgetések során, én a férfiak között voltam, ezt személyesen is tudom bizonyítani és igazolni, de ahogy hallom, az asszony testvérek között is hasonló volt a helyzet. Külön szeretném kihangsúlyozni azt a örömömet, hogy amit Zoli is említett, hogy valóban csak úgy érdemes beszélni erről a témáról is, mint általában mindenről, főleg ami a hívő életünk dolgait illeti, hogy őszinték vagyunk, őszinték igyekszünk lenni elsősorban Isten előtt, aki látja a szíveinket és az indulatainkat, de őszinték egymás előtt is, hiszen csak akkor van értelme, és csak akkor hiszem, hogy Isten is csak akkor tudja megáldani az együttlétünket. Hát most én is így erre az őszintességre szeretnék törekedni, illetve mindketten párommal, lévén, hogy egymást is halljuk, és gyermekeink is itt vannak. Én bevezetőben arról a keretről szeretnék szólni, amelyben élünk, vagy él a mi családunk, hogy a következőkben elhangzott dolgokat is majd ebbe a keretbe tudjátok elhelyezni. 23 éves házasok leszünk ennek jövő hónapban. Budapest mellett élünk egy kis faluba. Abban a kegyelemben volt részünk, házasság kötésünk előtt, hogy már mindketten az Úr gyermekei lehetünk, és mint megtért elhívottjai kaptuk egymást is így ajándékba. Tehát így mondhatom, hogy az Úrban kötöttük házasságunkat az ő színe előtt, és ez magával hozta azt a körülményt is, amit gondolom, hogy nem kell különösebben bizonygatnom előttetek, hogy szerettük volna, és megfogalmazott célja is volt a házasságunknak, és a későbbiek során is, hogy azt a szolgálatot, amit előtte külön-külön végeztünk, ezután egyesített erővel is végezhessük az Úr szolgálatában. Egyrészt, másrészt pedig a leendő családi életünkben is igyekezzünk egyéni kapcsolatunkban, egymással való kapcsolatunkban, de később a gyermekeink bővülő családunkban is Isten akarata szerint eljárni, és az ő útmutatása szerint alakítani az életünket, hozni döntéseinket az élet különféle területein, különös tekintettel a gyermeknevelésre is. És azért gondoltunk arra, hogy megosztjuk ezt a szolgálatot most közöttetek, mert ugye, ahogy lenni szokott, általában az asszonyok a családon belül azok, akik a gyakorlatiasabb hozzáállásuk van a dolgokhoz, így a családban folyó gyermeknevelésben is, illetve a hitbeli neveléshez is, bár tudjuk azt, hogy Isten a férfiakra bízza, a családapákra bízta alapvetően az ő képviseletét, az ő akaratának a képviseletét, megvalósítását. Mégis nálunk úgy hozta az élet, hogy páromnak megadatott az, és ezért most is hálásak vagyunk, és azt kell mondanom, hogy ebből nagyon gazdagodott és profitált a házasságunk is, és a családi életünk, hogy megadatott az, hogy Ildikó feleségem 16 évig otthon lehetett, mint egy főállásban a gyermekek mellett, és így értelemszerűen nagyobb teret kapott az ő életébe a gyerekekkel való foglalkozás, így a gyermekeknek a hitben való oktatása, nevelése is, és azért a továbbiakban, egyébként ő pedagógus a szakmájára nézve is, tehát különösen jó érzéke van a fiatalokkal, a gyerekekkel való foglalkozáshoz, úgyhogy azt kérem, hogy a továbbiakban az ő bizonyságtételét fogadjátok szeretettel, és hallgassátok meg, és átadom a szót.
Furcsa képpel kezdeném, kedves testvérek, amikor mi összeházasodtunk, akkor az egyik kedves, legkedvesebb lelki gondozom azt mondta, hogy hát Ildikó, ti olyanok vagytok, mint két kutya. Te olyan vagy, mint az a kutya, amelyik a pórázón mindig előre akar rohanni, és a gazdája alig bírja visszatartani. A Laci meg egy olyan kutya, amelyik minden oszlopnál leül, és úgy kell húzni. És mégis azt kell, hogy mondjam, hogy Isten kötött bennünket össze, és valami olyan fantasztikus módon, hogy ezt sokszor naponta csodálkozunk erre rá, azzal együtt, hogy a világban két nagyon ellentétes embernek az együttélése, a házassága azért nagyon kritikus tud lenni. És mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy akármilyen családi életről, házasságról beszélünk, a legnagyobb kincs az, hogyha két ember úgy dönt és köt házasságot, egész pontosan úgy keresi Isten döntését és akaratát a házasságban, hogy biztos, hogy ő legyen az én párom, és én legyek az ő párja. És nagyon hálásak vagyunk, hogy ez nálunk megvalósulhatott. Ennek voltak izgalmai is, csak egy ilyen zárójelet tennék, egy egész rövidet, mert vannak még nem családosok, akik ezelőtt a döntés előtt állnak, hogy az egy óriási dolog, ha az ember felméri azt, hogy az a földi élete, ami adatot, ha egyszer én megismertem az Úr Jézust, ez a földi élet még társ nélkül is, férj és feleség nélkül is teljes egész. Tehát én, aki például megtéretlenül végig a társkapcsolatban reméltem a majdani boldogságomat megtalálni, és ez a reményem 20 éves koromra egyre inkább darabokra tört, és csalódtam önmagamba mélyen, hogy milyen álhatatlan alak vagyok, csalódtam másokba, hogy azok milyen álhatatlanok, egyáltalán az emberi kapcsolatok törékenysége. milyen borzasztó megrendítő. Olyan nagyon jó volt, hogy Isten a megtérésem után, amíg 10 éven keresztül vezetett, én nem tudtam majd, hogy földi módon mi végre, mégis odáig eljuttatott, hogy Uram, nálad nagyobb gyönyörűség nincs. És én ezt most is mondom, úgy, mint feleség meg családanya, hogyha ilyen egyedül maradtam volna az életbe, hiszem, hogy Isten ezt a szabadítását, amit kb. 25 éves koromra kimunkált, és egy valóságos gyönyörűség volt vele élni, egyedül élni, hogy ezt biztos, hogy megtartotta volna a végig. Tehát nem végcél a házasság, nem egy révbejutás, hanem egy Istentől elhívott formája az életnek. Tehát amikor viszont Isten ezt nekünk megadta, és nekem majdnem olyan volt, mint... Na, ez rossz hasonlat, hogy derült égből a világcsapás, de valami nagyon váratlan. Rossz kép, jobbat mondjatok helyette. De elámultam, hogy én engem Isten feleségnek szán. Hát én olyan jól érzem magam a bőrömben, mint 29 és fél éves egyedülálló lány. Hát nekem egy beteljesedett életem van. Nekem lelki gyermekeim vannak. És most akarna testit adni. És... Hát Laci is elmondhatta volna, vagy elmondhatná maga részét, de ez az előtörténet. Ő olyan kutya volt, ugye, aki minden oszlopnál megállt, minden sarkon, és állítólag ő 8 éven keresztül nézegetett engem a Biblia körbe, míg egyszer azt mondta, hogy megkérem a kezét, és hogy nem igent kapott. Úgyhogy, mert az Isten egymásnak szánt bennünket, és én nagyon hálás vagyok, hogy az ő... tervébe vannak egészen valóságos földi ajándékok, és a gyerekeinket is, a lakóhelyünket, Pilisboros Jenőt, azt a házat, a szomszédainkat, a gyerekek osztályát, iskoláját, még az ellenségeinket, a nehéz embereinket is Istennek ez a tökéletes akarata tette oda az útunkba, és hát az a jó, hogy most együtt, mint összeszerkesztett test és egy házas pár élhetjük ezt át. Számomra, aki aktív voltam, és aktív értelmiségi ember, megmondom őszintén, a 2-3 csemete már nagyon megrendített, hogy mit jelent 3-4-5 évig otthon maradni. Szóval az, hogy ebből 16 év lett, ez én úgy érzem, hogy számomra nem semmi volt, ebben nagyon-nagyon nehéz kezdeti időszak is, amikor szinte már úgy éreztem, hogy ebben meg kell bolondulni, hogy itt csak a hetyek-petyek van, egész pici szinten, úgy vágynék egy picikét magasabb röptű értelmiségi gondolatra, témára, és itt csak popsi törlés van, itt csak veszekedéseknek a kiegyenlítése van, itt csak lótifuti van egész nap. Akkoriban mi egy olyan családi házba éltünk, hogy a földszinten laktunk még 2 szobába, 2, 3, 4, végül már 5 gyerekkel, jó nagy szoba volt azért az egyik, és fölöttünk az emeleten, de úgy, hogy a 2 lakás közt nem volt ajtó, tehát szagok, hangok akadálytalanul jártak föl le, lakott sógornőm és a családja 4 gyerekkel, tehát tulajdonképpen 9 gyerek valahol mégiscsak egy tető alatt, és tehát igazán a nagy családokat élhettük át, vagy az életmódot, és hát nagyon sok fizikális megterhelés volt ez, sok izgalom. Én, tehát itt mindegyikünk más és más, szóval ez teljesen mindegy, hogy én milyen voltam, de mindegyikünk életében az élet egy szakasza, egy része, az nagyon-nagyon nehezünkre esik. Ott úgy érezzük, hogy itt nem is bírja tovább a fizikumunk, az idegrendszerünk, vagy a sírásvívást, vagy a koránkelést, vagy a rendszerességet, vagy éppen a túlrendszeres életmódból a spontaneitásra való átállás. Valamelyik része ezeknek a dolgoknak biztos, hogy minnyájunknak nehezen megy. És mégis, mivel Isten szerkesztett össze, mivel Isten adta a gyerekeket, Isten adott minden kicsi részletet, és szükségem volt nekem és páromnak is arra, hogy Isten formáljon, faragjon bennünket, sok mindenbe a magunk erejének a végére kellett érni, és mégis adott szabadítást. Újra meg újra adott szabadítást. Hálásak voltunk alapvetően a gyerekekért, másfél év után, vagy tehát az első fiunk után másfél évre megszületett Tamás, aztán utána két évre Zsófi lányunk, aztán rá két évre Márti, és utána három évre Ádám fiunk, tehát végül is 9 év alatt született ez a 5 csemete, és hát abba a kiváltságos helyzetben volt részünk, hogy a nagyszülők is hívők voltak, tehát egészen kiváltságosnak tudjuk magunkat, bár nem velük együtt laktunk, de mind az én édesanyám, aki már megözvegyült addigra, mind a Lacinak a szülei rendszeresen tudtak bennünket abba támogatni, hogy ha valahova el kellett menni, akkor tudták átvállalni a gyerekek megőrzését. Eleinte még egy vagy két csendes hétre eljutottam én is, tehát még egy hétig is tudtam, vagy volt egyszer, hogy nyaralni való el tudtunk menni, akkor is volt a gyerekeket kire bíznunk, tehát ez nagyon kiváltságos volt. Ezzel együtt mégiscsak emlékszem, hogy az első éveknek számomra az egyik legnagyobb tanulsága az volt, hogy nem mindig értelmiségi hívőként a magasrögtű gyönyörökbe úszkálunk, és mély beszélgetéseket folytatunk, hanem egyszerűen fizikai munka van, önmegtagadás, mértékletesség, és sok gyerekekkel kapcsolatos öröm, de fizikálisan egy nagyon nagy odaszállást igényelt. Emlékszem, hogy akkoriban egy nagy ajándék volt az, hogy otthon rekedt anyukák, többen rájöttünk, hogy meg kell osztani az élményeinket, a tapasztalatainkat, és talán 3-4 éven keresztül megszületett egy, hát először adventi koszorúnak nevezett, aztán tavaszi koszorúnak nevezett kis kiadványunk, amit úgy szerkesztettünk, hogy hát írjatok magatokról, kedves testvérek, többnyire az anyukák írtak, de néha apukák is, arról, hogy kinek a maga közegébe mit jelent az, hogy családja van, és nem egy vagy két gyerek, hanem itt non-stop mosogatás, alig győzi az ember, a terhes mama, már a viszeres fájó lábaival, a következő étkezésre való előkészülést, hát még egy pihenés, egy lábfelpolcolás is alig illeszhető be. Tehát anyukák tudják még a fizikális részének is a nehézségeit, és olyan jó volt ezeket megosztani, testi és lelki dolgokat ebbe a labba, és én emlékszem, hogy nekem magamnak, aki ugyan szerkesztettem, de nem éltem mindazt át, milyen mérhetetlen sok erőt jelentett, hogy ez a testvérem itt, amaz, ott ugyanazokat éli át, ugyanúgy harcol, ugyanúgy könnyei vannak, és ugyanúgy szabadítását tapasztalja az Úrnak. De ha akkor például nem lett volna abban néhány évben ez a plusz lelki töltet, amit és ezek hívő családok voltak, tehát az Isten családjához tartozó különböző családok itt-ott, akiket korábban csendes hetekről ismertünk. Ha nem lett volna ez az együbbé tartozásnak a csodás érzése, meg az, hogy nem egyedül vagyok ezekkel a nehézségekkel, más anyukáknak is nehéz, más apukák is állandóan csak loholnak a munkahely, és a család és a kicsi gyerekekkel kapcsolatos dolgok között, akkor sokkal nehezebb lett volna. Akkor talán megfárad az ember, vagy néha kétségbe esik, vagy ha csapott papot. Nekem ez nagyon-nagyon sokat jelentett, és úgy hallottam, hogy másoknak is. Mivel mi nem budapesti gyülekezethez tartozunk, mi ott a hegyoldalon Pilisborosjenőn kicsit elszigetelten voltunk, nekünk az újság jobban adatott. Aki városban él, vagy jobban tudja tartani a kapcsolatot, annak még gyakrabban adatik szóba is. De azóta is vallom, és aztán vallja minden egészséges életű hívő, hogy csak gyülekezetbe, csak a hívők közösségének az áldásából részesülve lehet folyamatosan élni és hordozni a dolgok, az életünket. Először nagyon a házasságunkban nagyon izgalmas volt, érdekes volt a közös pontokat és a két külön természet miatt mégis a közös elhivatottságot észrevenni, tapasztalni. Ezen érdekes még kicsi gyerekek mellett is, de többször adatott az, hogy valami módon a szíves vendéglátás ajándékát kapva örülhettünk testvéreknek, pont azért, mert volt talán nálunk elég hely, meg most úgy értem, hogy még egy ágyat át lehetett tenni a gyerekekhez, és odahívni egy keresztmamát, aki betegségében néhány hétre megpihenhetett, vagy átadni nyaralásra a lakásunkat valakinek, vagy keresztmamát, vagy más testvért, vagy érdeklődött, sokszor hívő testvéreknek a problémás, vagy serdülő gyerekeit befogadva egy-egy hétre, ezek mind nagyon élményszerűek voltak, vagy élményszerűek most is, hogy Isten milyen jó közös szolgálatot készített ebbe, és olyan jó, hogy nagyon egyek lehettünk Lacival, akivel ezt kaptuk, hogy egy meleg otthont nyithattunk meg tulajdonképpen önmagunkat is. És idővel nekünk is nagyon jól esett, amikor egy-egy problémás ponton mi is találtunk olyan emberekre, akik családon kívüli harmadikként, testvérként esetleg a mi problémás gyermekeinket karolták fel. Mondták azt, amit már a szülőtől a gyerek nem akart hallani, de egy kívülálló harmadik, ha azt mondja, az újszerűnek tűnik, arra odafigyelünk. És én váltig azt mondom, hogy nem csak a mi kis családunkért vagyunk felelősek, hanem az Isten népének a nagy családjáért is. És ahogy adhattuk magunkat, és az otthonunkat is megnyithattuk korábban mások előtt, hogy Isten megadta, hogy mások is megnyissák a szívüket, néha az otthonukat a mieink előtt. A hitélet, hogy a családban nálunk hogy alakul, természetesen ígét olvastunk külön is, és ha csak tehettük együtt is, imádkoztunk és imádkozunk is, amilyen gyakran csak lehetséges együtt. Igazán a felnövekvő gyerekeinknél, talán egy olyan másfél-két évesen, de már nem emlékszem pontosan, tényleg a esti áhítatnak is eljött a helye, meg volt a szerepe. Először kicsi gyerek Bibliából, én különösen szerettem, talán a vasárnap reggel ez volt a címe, különböző színű kis kötetek, mert ott a képekről a magam szavaival mesélhettem, de mégis mindig úgy, amilyen szintű gyereknek éppen mondtam. Ha már a 2 éves elszúnyókált az ágyába, de a mellette levő ágyba a 4 éves még ébren volt, akkor lehetett 4 éves szintre váltani, és úgy folytatni a történetet. És aztán ugye idővel a paletta bővült, és már volt, hogy 2, 4, 6 évesnek egyszerre ment, meg mit tudom én, így tovább 2, 4, 6, 9, vagy hány éveseknek. És emlékszem még arra a csodára, hogy csak azért, mert megszokták, és személyes volt, jó volt az ige mellett leülni este. Na és a gyerekek ugye nem szívesen alusznak el, és akkor, ha már leküzdjük őket az ágyba, de még mi ezzel megnyújthatják az ébrenlétet, és hogyha ez az ige mellett van, és nem könyvízű, akkor tulajdonképpen gyönyörűséges a nap befejezése. És én mindig így éltem át, hogy érdeklődve figyeltek, hozzászóltak, kérdéseik voltak, és egyszerűen ez egy élmény, amire vissza lehet emlékezni. Hát aztán idővel, amikor már mind a két szint a miénk lett, mert sógornő még elköltöztek onnan, és kicsikét külön szakadt a gyerekek között két korosztály, akkor már nehezebb volt mindenkit egy este összeterelni, meg egy idő után ezt már nem is lehetett. Akkor nem mindenkinek jutott esti áhítat, a kicsiknek, mit tudom én, 10 éves korig, 12 éves, 13 éves korig még igen, a nagyobbakkal ritkábban, de mégis szombat-vasárnap úton-útfélen viszont rendszeresen beszéltünk az igéről, És ez nekem kedves igém is, ami délelőtt is elhangzott, hogy ugye a Mózesi könyve az szerepel, hogy ha úton vagy, vagy ha házadban vagy otthon, és ha úton vagy. Ugye az akkori ember, hát a mezőgazdaságban egy kint dolgozott a földeken, a pici kis félhomályos házában, ha leroskadt este, akkor végre megpihent, és hát az Úrról beszéljen, és az Úr nagy tetteiről, és különben, ha úton volt, hát feltetőleg ment ki néhány kilométerre a mezőre dolgozni, és útközben is kihasználta, tehát amíg még... Hát két kapálás között nehéz beszélni, de legalább úton lehet. Mi is nagyon sokszor éltük ezt át, hogy amikor autóval mentünk valahova, vagy egyszerűen de jó volt, de jó néha leülni egy vasárnapi délutáni sütemény mellé, vagy hát nem tudom, spontán is, de beszélgetni Isten dolgairól, ha van miről. Ugye? Ha gyakran találkozunk az Úrral, akkor van miről beszélni, akkor az naponta kibudjan belőlünk. És hát különösen, ha kommunikatívak vagyunk, vagy vágyunk azt megosztani. És hát a testvéri körből is nem egyszer hallottunk érdekes, izgalmas történeteket, amik mind Isten csodáiról beszéltek, ami a gyerekeknek továbbmondható volt, azt mind mondtuk, és úgy gondolom, hogy ez mind az Urat emelte föl, hogy ő hogyan tud megszabadítani. Az esti áhítatokon kívül a gyerekisten tiszteletek nagyon fontosak, még hát én örömmel látom ezt a sokféleséget, és hallom, hogy több csoport is működik. Nem minden gyülekezet van ilyen nagyszerű helyzetben. Ha az Úr készíti, ha csak lehet, én azt pártolom, hogy hívő gyülekezetbe járjunk, vagy valami módon a gyerekeink vasárnap, és ne akármilyen beszédet hallgassanak, hanem hívő embernek a beszédét. Egy ponton annak idején nekünk azt kellett meglátni, hogy muszáj itt tevőlegesen is a mi gyülekezetünkbe segíteni, és amikor a legkisebb fiunk talán 3 éves lett, addigra reméltem azt, hogy már kibírná azt, hogy én beszélek, és ő nem rángatja a szoknyámat, ami nekem nagyon, engem nagyon ki lehet billenteni ilyesmivel. Tehát talán kibírnám a gyerekóra tartását, mert a kicsi az már nem olyan pici gyerek. És hát nagy komoly imádság meg izgalmak között felvetettem, hogy nem lehetne az, hogy a gyerek Isten tiszteletet megosztjuk a lelkésznével, mert olyan nagyon szinte csak énekelgettek, egy-két kis játék volt, talán valamit színeztek, egy vagy két ige volt, de olyan nagyon egyszerű óvónéni típusú volt a lelkészné, és hát úgy éreztük, hogy ugye addigra nekünk már volt egy 12 évesünk, 11 éve. Hogyan? Segíts számolni. Valami ilyesmi volt a nagy gyerek, tehát egyszerűen nem lehetett azt, hogy itt hetyepetyéznek, és az Isten tiszteleten bennmaradni meg, hát az nagyon nagy szónoklati, meg politikai beszédek lettek volna, amit el kellett volna szenvedni a gyereknek. Szóval végül is úgy éreztem, hogy föl kell vállalni ezt, és hát hála Istennek Isten ajtót nyitott, és engedték, ami óriási nagy dolog volt, hogy hát tulajdonképpen 5 éven keresztül tudtam is gyerekisten tiszteletet tartani, minden Isten tisztelete párhuzamosan, tehát kivonultunk az ének vagy az imádságkor a gyerekekkel, és én úgy érzem, hogy ez is, amikor igazán egy... Jó, hát nem volt ennyi illusztráció meg, tehát nem volt nekem segítőm, tehát éppen csak a szó erejét tudtam meg, ami ott adatott. De mégiscsak tudtunk akkor a gyerekek szintjén, és más gyerekek is jöttek, volt, hogy 12-en voltak, 14-ek, nem csak a Szabóék. Tudtunk az igével foglalkozni, kérdéseik voltak, láttam a szemeken, hogy itt lelki események zajlanak. És én hiszem, hogy a lelki események, amiket Isten elkezd, lehet, hogy egyszer később, de be fognak érni. Ahogy én nekem is voltak lelki eseményeim gyerekkoromban, és 20 évesebbe értek, és valakinél tudunk ilyet, hogy 40-60 vagy még később többi években beérik. A Isten tiszteleten túl a csendes hetek nagy ajándék, ami hála Istennek most sokféle kínálat van Magyarországon. Nem csak gyülekezeti, egy élő gyülekezetbe, hanem adott esetben más szervezésekbe is. Nagyon jó, hogyha a gyerekeink járnak erre. Lehet, hogy össze kell fogni más családdal, hogy két családnak, három családnak is a gyerekei együtt menjenek, hogy meglegyen a lökés, a nagyobb kedv hozzá. De minél több mindennel kiegészíték egy kis bicikli túrával, vagy pingpongozással, vagy focival adott esetben azt a csendes hetet, a mai sokkal inkább aktivitást megszokott gyerek végül is készséggel fog menni. És hát fontos is ezeket hordozni, ezeket a csendes heteket. Csodák mindig történtek ilyen heteken, és ezt jó volt látni, és ennek a hatását otthon érezni. Ahogy mondtam már, hogy mi akkoriban együtt laktunk az első 9 évben sógornőmékkel, tehát sok gyerek egy fedél alatt, és később is megmaradt a jó kapcsolat, csereüdülés, vagy néhány napos vendéglátás, vagy odautazás. Hogyha ez családon belül nem valósítható meg, hogy hívő rokonok, rokoncsaládok fognának össze, akkor föltétlen kell gyülekezeten belül, mert ez elhangzott itt az asszonyoknál, de hogy ez nagyon fontos, hogy nem, hogy is hangzott el, Zsófi, nem csak mi vagyunk ezek a csodabogarak, igaz? Akik így élnek, ez hihetetlen fontos 8-10, 15-16 éves korig, hogy más értelmes lényeknek is vannak ilyen korlátai, és ilyen hetjei, meg ilyen értékrendje. Szó eshet arról, hogy a család is, a házaspár is, és a gyerekek is milyen áldásait, eredményeit, és akár milyen nehézségeit, megpróbáltatásait, vagy kudarcait élhetik át az órajárásnak, vagy ahogyan nem járok az Úrral, amiben engedetlen vagyok, vagy a saját természetemnek. És hát, hogyha eredmények vannak, és örömteli események, ugye az mindig fontos, hogy gyerekekkel együtt, meg a párommal együtt tudjuk ezt kinek köszönni, tudjuk ezt kinek tulajdonítani, hogy nem én a nagyszerű vagyok, meg nem ez a szerencsés helyzet, hanem ez tényleg ajándék volt Istentől. A gyerekeknek jó ezt megmagyarázni, és különösen, ha látszólag ő a kiváló tanuló, vagy ő a leggyorsabb futó, vagy a legügyesebb, mit tudom én, micsoda, hogy ezt Isten, ezt a talentumot ajándékba adta, használatra adta, esetleg többet azért adott, mint valaki másiknak, akit a gyerek mondjuk az osztályba lenézne. Többet adott, mert többet is fog tőle számon kérni, és hogy ez felelősség, és mennyivel többet teszel, mint az a másik. Tehát értékelni mindig a Biblia, Isten kijelentése alapján az eredményeket, ezeket elemezni, illetve az nagyon fontos, mi úgy gondolom, hogy ebbe kezdettől fogva nagyon tudatosak voltunk, pont azért, mert láttuk magunknak az erősségei mellett mérhetetlen gyengéjét is, mert nekem nagyon súlyos, gyenge területeim is vannak, és nagyon örültem, hogy bizonyos dolgokban Laci nagyon-nagyon kiegészített, neki is vannak, vagy voltak gyenge területei, amiben Isten kiegészítése, tehát kiegészítette, de még együtt is vannak hiányos területeink, és úgy meg tudunk csodálni embereket, vagy most értsétek jól, hogy de érdekes, hogy ő neki adatott valami, és hogy mennyire szükséges akár a gyülekezetbe, az Isten népébe, de egyszerűen társadalmilag, és hogy milyen jó, hogy valaki ezt legalább tudja, hogy ért ennyire a gépekhez, hogy pont oda tud nyúlni, ahol a hiba van, még a szimata is oda vezeti, vagy milyen nagyszerű, hogy mit tudom, ilyen elméje, tudós munkára képes, hát bizony, mi félúton abba szoktuk hagyni, hát nem is vagyunk tudós típusok. Tehát, hogy értékeljük a most... A világ ezt így mondja, hogy a másságot, de ilyen értemben, ami más talentumot, és ha hívő embernek az elhivatottságáról van szó, akkor más kegyelmi ajándékot, amit Isten osztogat, de azért osztogat, hogy ugye bárcsak az egy, mindenki közösbe adná, és az Isten népe legalább külön tagonként, de egy azt a tökéletes jót munkálná. Tehát fontos nekünk is felismerni, és a gyerekeinknek kell megtanítatni, hogy becsülje a másikat. Tudja az, hogy ha ő neki valamibe kiemelkedő teljesítménye van, az ajándék, de elszámolással tartozik Istennek. Ugyanakkor, ha más valakibe van kiemelkedő teljesítmény, ami talentum és ajándék, akkor ne irigykedjen rá, hanem ismerje el, és milyen jó abba gyönyörködni. Ez például a szeretetteljes emberi kapcsolatoknak az egyik alapja, hogy nem sandán nézem, vagy, hogy fú, nekem mit kell takargatni, mert nekem nincs, és annak meg miért van, hanem örülhetek neki. És ha pedig valaki valamibe kevesebb, van, vagy a gyermekemnek kevesebbje van, tudjam azt, hogy szabadító az Úr, aki kipótolja, lehet, hogy pont majd egy tőle jövő házastársod, vagy gyülekezeti tagon keresztül, tehát mi egymásra szorulunk, nem magányos farkasok vagyunk. Valamelyik gyereknél nagyon sokáig úgy tűnt, hogy nem sok foganatja van, mert csak a magáit fújja, maga kiválóságát, vagy nem tudom, micsodát, és aztán egyszer mégiscsak Isten megfordította, és egyszerűen beérett az, amit Isten mind el akart neki mondani, vagy amit el fog még neki mondani. Itt a beszéden túl a minta nagyon sokat számít, hogy egymás hiányosságait hogy hordozzuk, vagy hogy se. Tehát akár férfeleség között, akár a gyerekek hiányosságait. Hogy szapulom-e, korholom-e, hogy miért nem csinálod ezt, vagy tudom azt, hogy abban nem olyan tehetség, nem erőssége, de keressem meg például egy gyerekbe azt, hogy... Vagy imádkozzunk azért, hogy mit fog Isten neki adni. Emlékszem, hogy az egyik csemeténél nem is gondoltam, hogy milyen lelki válságokon mehet keresztül. Éppen iskolaváltás előtt állt egy másik nagyobb gyermekünk, és akkor ő is azt mondta, hogy ő is akar most menni, és éppen lehetett volna váltani, csak nem gondoltuk, hogy ez még túl korai. De ő ragaszkodott hozzá, mert egyszerűen foglalkoztatta azt, hogy nem jó helyen van, nem jó az osztálya, ő nem bírja ezt ki, túl durvák, Isten gúnyolják, vagy a... abszolút semmi lelki finomság nincs bennük, ő így érzékelte, és ebben a korszakban derült ki, hogy tulajdonképpen magával sincs megbékélve, mert nem érzi, hogy ő mire lesz jó. Pedig hát viszonylag kicsi volt, még 10-11 éves. Ki gondolná, hogy egy 10-11 éves gyerek ennyire a maga jövőjét, küldetését már latolgatja. És amikor hát ő csak a foci érdekelte, és volt egy nagyon jó kis, nagyon jó edzője, aki bizonyos erkölcsi vagy lelki szintet is belevitt az edzésekbe, hogy figyeljünk egymásra, hogy ne beszéljünk csúnyán, aki csúnyán beszél, az annak sárga lapot mutatnak föl, egy-két ilyen érdekes dolog, ami a sportolókra nem jellemző manapság, és hát nagyon értékeltük. És akkor azt találtam mondani ennek a csemetének, hogy hát Nem biztos, hogy a foci érdekel téged ennyire, hogy ez egy haszontalan dolog, és nem kapcsolható tantárgyhoz, és nem egy tantárgyból vagy te kiváló. Hát lehet, hogy Isten, és jó, hát nem biztos, hogy focista leszel, és nem biztos, hogy abból kell neked megélni, de Isten minden bizonnyal föl fogja ezt használni, hogy majd esetleg csendes heteken milyen jól fogsz tudni foglalkozni gyerekekkel, mert azok mennyire szeretnek ugye focizni, mennyire jobb az a csendesít, amikor van egy fociba járatos valaki ott, és hát ha egy olyan edzőféle leszel, mint a te edződ, és akkor szinte könnyes szemmel nézett rám, és mondta, hogy anya, hát miért nem mondtad ezt eddig? Tehát látszott, hogy az volt ő benne, hogy tragikus a mai ifjúság. Ja, azt elfelejtettem mondani, hogy azon is gondolkozott, hogy hát ő neki már most kell gyűjtögetni a pénzét, mert olyan szörnyű az iskolarendszer, hogy ha majd ő egyszer felnő, és apuka lesz, és gyerekei lesznek, ő majd magániskolába tudja járatni a gyerekét, mert ez már kibírhatatlan. Nem tudom, érzitek ezt a sok réteget, és hogy ő a gyereke, majdani gyerekeit mentheti, és ő edzője lehet valakinek, tehát értelmes az ő élete, amit ő szeret, pedig ez nem egy versmondó versenyt egyszer annó nyert meg, aztán utána azóta semmi, és nem lehet semmi kiválóságot róla elmondani, de mindenki keresi azt, hogy én hol leszek használható, jó, mire teremtett engem Isten. És ez valami olyan gyönyörűség, hogy és ezek a helyzetek, én tapasztalatom szerint olyan 70%-ba este, amikor a szülő már jó fáradt, amikor már csak az ágyba zuhanni vágyna, akkor jönnek elő, és akkor kell rendelkezésre állni, hogy az ilyen nagy kérdéseket akkor megbeszéljük. És hát ezért spontánnak is kell lenni, ugyanakkor olyan hálás vagyok, hogy a Laci a spontaneitás mellett meg nagyon, nagyon kiegészítés, és pontosan tudja, hogy mikor minek van itt az ideje, és azért túl spontánok ne legyünk, hogy éjszakába nyúlunk. Szóval kell a figyelmeztetés. Ugyanakkor, hát, na, szóval jó kiegészíteni egymást. A kudarcok. Néha úgy éreztem, hogy hát most csak kudarc hátán van. Hogy elteltek hetek, hónapok, volt, hogy évek, amikor bizonyos területen úgy éreztem, hogy én már csak aggódni tudok, és csak könnyeket tudok sírni. Nagyon nehéz volt, hogy úgy tűnt, hogy mindenféle munkánk bizonyos vonatkozásba teljesen hiába való. És egyre fájóbb dolgok történnek, egyre több a veszekedés, egyre több a széthúzás, egyre több a Isten útjától való eltérés, tehát az engedetlenség, a családi körből való eltűnés, hova fog ez vezetni. Engem különösen meggyötört az, hogy milyen részem vagy milyen részünk van benne, és nagyon-nagyon-nagyon gyötrődtem. Szóval abban az időszakban, hogy lelkileg kétségbe ne essek, vagy össze ne omoljak, megint csak nagyon nagy szükségem volt lelki testvérekre, akik meg hívő olvasmányokra, hogy helye van a bűnbánatnak, ha konkrét és világos, és akkor azt az egy vagy két vagy visszatérő vétket, mulasztást vagy tipikus bűnt, azt megvallhatom az Úrnak, de akkor se én vagyok, vagy nem testületileg csak mi vagyunk a felelősek ezért, hanem az Úr kezébe letehetjük ezt az egész problémás területet, és nem tudom, mit tenni. Annyit tudtunk, hogy a szoros, tehát nagyszülőkkel, egész szoros testvéri körrel, akinek közel lehetett hozzá, megosztottuk, többen imádkoztak, tehát én vallom, hogy egyes családoknak is nagyobb családi köre van, akik hitbe hordozzák és imádkoznak értük, és vártuk azt, hogy Isten szabadít, és mikor szabadít. Nemrégiben került kezembe egy gyereknevelésről szóló kis bizonyságtétel, és ott olvastam, és bizony bólogattam, hogy a mai pedagógia azt mondja, hogy a gyerekeink nevelése, a közvetlen ráhatás az kb. 10 éves korig tart, maximum 12 éves korig. Amit addig elmondtunk nekik, amit beléjük plantáltunk, ami rutinszerűvé vált, vagy a lelkükbe befogadtak, egyetértettek vele, amit valaha láttak, amit láttak addig, az bennük van. Utána már gyakorlatilag a mai közegben az iskola, a barátok, a haverok, a média, mit tudom én, az fogja a hatást gyakorolni. Média, egy visszanyúló megjegyzésem hadd legyen, Lacival úgy indultunk, hogy bár mindkettőnknek volt, ugye korábban tévéje, vagy nekem, igen, nektek nem, nem tudom. De hogy mi úgy indulunk a közös életünkbe, hogy nem szerzünk be tévét, pedig hát értelmiségi emberként úgy tűnt, hogy ez egy evidens, és ha meg tudjuk regulázni magunkat, és nem egyik filmet a másik után nézzük, akkor ez hasznos is lehetett volna. De a rádió mellett döntöttünk, bosogatás alatt meg lehetett hallgatni a híreknek azt a részét, ami érdemes volt meghallgatásra. És tehát mi nálunk, most idézőjelben így mondom, a happening, amikor valami történt a házunkban, az volt, amikor mi összejöttünk, amikor vendég jött, amikor leültünk imádkozni, amikor beszélgettünk. És a gyerekeink is így nőttek föl, a két fiú 9 és 10 éves koráig, valahogy így rémlik, vagy 8 és 10 éves koráig, és utána viszont úgy láttuk, hogy ja, de a nagyszülőknél azért volt tévé, tehát amikor oda mentek, azért tudták, hogy mégis mi a dörgés, meg milyen sorozat van, meg olyan teljesen butának nem kellett mutatkozzanak az óvodába, iskolába, de mi otthon nem akartuk ezeket a konfliktusokat fölvállalni, és így sokkal könnyebb volt, ilyen szinte most megint csak azt mondom, hogy életidegen a mai életben, ez életidegennek tűnik, életidegen környezetben, de hatással lenni a gyerekeinkre. És én hálás vagyok, hogy a fiúkra alapvetően azért inkább a családi légkör és a sógornőmé, tehát a két hívő családnak a, és a sok gyereke és az értékrend, ez volt hatással. Tehát viszonylag jól megvoltak még, és nem kellett annyira kopírozni az iskolai mintát. De akkor muszáj volt már beszerezni a tévét, mi legalábbis így láttuk, mert egyszerűen mi nem tudtuk fölvenni a kesztyűt már, és egy olyan követelőzés és üvöltés volt, vagy egy olyan, hogy azt mondtuk, hogy valamennyi kell, illetve hát számítógépet vettünk, és akkor bizonyos korlátok között padlásra számítva mindkét készüléket, és lezárható ajtó, és az elvileg akkor nyílt, ha megérdemelték, hát néha eltűnt a kulcs, egyre gyakrabban tűnt el a kulcs, nem lehetett lezárni. Tehát voltak izgalmak, de mégis próbáltuk valahogy kereteket tartani. De én nagyon igaznak tartom ezt, hogy ha a média beteszi a lábát az otthonunkba, akkor biztos, hogy 10-11 éves kor után már szinte nem tudunk kellően hatni a gyerekeinkre. Tehát amit elmondtunk addig, és amilyen mintát láttak addig, az nekik a gyökér. És hát ez nagyon fájdalmas, amikor az ember úgy érzi, hogy elkezd rossz irányba menni valamelyik, 11, 12, 13 éves, és egyre rosszabb irányba, egyre lejjebb. Úgyhogy egy ilyen keserves utat kellett megjárnunk, és ezen a ponton csak azt tudom mondani, hogy mégiscsak Isten a gyerekeket nem hagyja el, ha a mi közvetlen hatásunk már nem is érvényesül, de Isten kiterjesztette az ő kegyelmi akaratát minden gyermekünkre, és valami döbbenetes filmbe illő, ahogy a problémás gyermekünk vagy gyermekeinkkel Isten bánt. Tehát volt például egy pont, amikor egy megrendítő esemény után, az konkrétan éppen olyan volt, hogy a kis baráttal éppen egy szakítás történt, és táborból megy haza a lányom, és arról szerez értesítést, hogy a rendőrség, a kommandósok megrohanták a barátjának a házát, mert kiderült, hogy az apuka kocsit lopott, de a műholdas vezérlő egység, vagy nem tudom, az hazáig kísérte, ugye, illetve odáig kísérte a betörőt, ahova vitte a kocsit, és hát így tudták, hogy ebbe a házba kell keresni a kocsit, és megrohamozták a házat, és ez le volt filmezve, és ő a barátját, mert ugye miért is nem ilyen a média, hogy nem a rabló nevelőpapát, hanem a gyereket, hogy nem a bokrok között, vagy a lombok között mégis kivehető az alakja. Hát ott látta az ő saját barátját a lombok között a tévébe. És olyan megrendült, hogy hát anya, hát ilyenek, hát ilyen csak filmekbe szokott lenni. Hát ez valóság? Hát mondom, igen, mert a filmek a mai keserves valóságot, a bűnös valóságot képzik le, és lehet, hogy egy ilyen lovag hódított téged, aki ilyen vasparipán menekés, minden nagyszerű motorja volt, ugye, és női szíveket hódított, és hogy mi van mögöttem, micsoda mocsok. De egy gondoljátok meg, hogy Isten mennyire megkülönböztetetten bánik a gyerekeinkkel, hogy egész sztorit kerekít köré, csak hogy visszarángassa, ha már a szülőkre nem akar hallgatni. Szóval egy-két olyan megrendítő helyzetben volt részünk, és olyan jó tudni ezt, hogy amit mi képviselünk, az nem a mi szövegünk, nem a mi heppünk, hanem maga Isten támogatja meg, és akarja ezt a tanítást nekik is a szívükig eljuttatni. És Isten rendeli ki különleges módon a kívülálló harmadikakat, akikért nagyon hálásak vagyunk, és én azóta is csak biztatom magam, meg biztatok mindenkit, hogy mi is legyünk egy kívülálló, semleges harmadik, aki az Urat képviseli más problémás emberek, gyerekek számára, mert ők is rászorulnak, mint ahogy mi is rászorultunk. Az iskolába is éri a gyerekeket sok kudarc, sokszor az igazságtalanságok a tanárok részéről nagyon fájnak, vagy a magányosság, vagy hogyha ők a lényükkel nagyon kiszorulnak az egész társaságból. És valahol mégis jó ezt látni, hogy Isten edzi a gyerekeinket. Köszönöm. Edzi a gyermekeinket, hogy a valós életnek a számos terhét, buktatóját megkóstolva már időbe edződjenek, és lehet ezeket kielemezgetni. Az is nagyon rossz, ha azt mondjuk, hogy fiam a tanárnak mindig igaza van, tehát hogyha csak ezt képviseljük, és meg se hallgatjuk igazán a gyereket, hogy mi fáj neki, mert tanárok is nagyon vakok, és néha nagyon igazságtalanok tudnak lenni. De lehet megtanítani őket, hogy imádkozzunk a tanárnéniért, vagy hát egyszerűen ember nem bírja idegileg. Látod, hogy én se bírom néha idegileg, igaz? És akkor még kiabálok is veletek. Hát bírom, hát mit szenvedtem én tanárként? Ott is hagytam a tanári pályát egy ponton. Azt mondtam, hogy egy ilyen társasággal én már nem bírok megbírkozni. Akkor te miért okozol ugyanilyen gondot a tanárnak? Összeroppant, igazságtalan, de már nem bírja, már megvakult. Hát lehet így mondani, hogy közben lehet, hogy szörnyű dolgokat csinál a tanár, de mégis sokkal árnyaltabb a valóság. De az is borzasztó, hogyha azt képviseljük, mint manapság nagyon sokan, hogy a gyereknek van igaza. Szóval mindig a gyereknek van igaza, mert az sem, de hogy érdemes leülni, végigbeszélni. Még nem is biztos, hogy jól fogom látni, és rögtön értékítéletet kell tenni. Egyszerűen meghallgatni, hallgatni. És Isten itt is megmutatja előbb-utóbb, hogy mi áll a dolgok mögött. Még egyet talán kiemelnék, ami nekünk nagy ajándék volt. Itt is láttam az etoszt, meg mi német nyelven is tudunk olvasni sok hívő folyóiratot, vagy érdekes dolgot. Nagyon érdemes ezt különösen hosszú autóutakon, vagy nyugalmas vasárnap, vagy nyaraláskor, vagy vasárnap délután ezekről beszélni, mert amit mi nem tapasztalunk meg, mert esetleg rendezett az életünk, sok szörnyűségről mégis az ember hallott, és helyes keresztjén ítéletbe, vagy gondolkozásmódba ágyazva lehet azt aztán tovább mondani gyerekeinknek, tehát nagyon fontos, hogy tájékozottak legyünk a nagyvilágról, a nagyvilág eseményeiről, és mindazokat a dolgokat hogyan kell keresztjén módon felfogni, még a politikát is. Ezt én is Lacitól tanultam, hiszen már két kicsi gyerekünk volt, amikor a rendszerváltás megtörtént, és hát előtte nem volt érdemes rádiót hallgatni, úgyis csak hazugság ment meg a nagy semmi. De utána én, aki már három, meg négy gyerekkel kínlódtam, én abba a sok újba és a kavalkádba azt se tudtam már, hogy ki kicsoda. Nem is volt erőm, időm erre figyelni, tehát nekem nagyon nagy szükségem volt arra, hogy akkoriban okítsanak, és azt látom, hogy én magánórákat adok nyelvből, és egyik-másik felnőtt, aki már anyuka, fiatal felnőtt tanítványom is, és emberek annyira megutálták a tájékozódást a sok hazugság miatt, hogy már be se kapcsolják, oda se figyelnek, és semmiről nem tudnak semmit, tehát az orruknál fogva lehet vezetni. És ez a réteg egy ilyen generáció fog gyerekeket nevelni, tehát olyan manipulálható gyerek anyag fog felnőni, hogy én azt gondolom, hogy hívőként még a magunk magyar valóságába is, hogyha van, aki helyesen látja és jól magyarázza, akkor ezekre érdemes időt szánni, kellene időt szánni. Azzal együtt, hogy nem politizálni akarunk, hogy ide vagy oda vagy oda tartozunk, de mint hívő ember a főcsapásokat, a nagy átvágásokat kell látni, és a híreket vagy valami minimálisat a gyerekeinknek így megmagyarázni, hogy ne legyenek életidegenek. Hát, mivel itt előttem az óra, nagyon ketyel, köszönöm. Most éppen ennyi, azt hiszem, hogy ennyi sikeredett, de nagy csodáit élhettük át az Úrnak, akinek az a célja, hogy megmentse a gyermekeinket is, ahogy bennünket is megmentett. Ő akkor teszi ezt, amikor ő neki, amikor elérkezettnek látja az időt, ahogy ő akarja. Nekünk mégis dolgunk az, hogy az ígét bőségesen adjuk, úton, útfélen, gyülekezethez tartozva, és a különböző hangok sokféleségében. Szóval lehet, hogy valaki én rám allergiás, vagy a másikra, vagy a harmadikra, de amit, ahogy a negyedik mondja, amilyen példákat az ötödik mond, amilyen humorral a hatodik előadja, arra ő vevő lesz, és nincs ilyen, hogy egy a jó tanító, hanem a Krisztus test, az Isten gyülekezete az együtt kell, hogy szolgáljon a saját gyerekek felé is, meg akiket elénk hoz a más családok felé is, mások felé is. Tehát összetartozunk, kicsi család és nagy család. Hát köszönöm, köszönjük, hogy itt lehettünk, és egy ilyen kedves szegedi családot és nagy családot is megismerhettünk.
Köszönjük szépen. Nem tudom, hogy volna valakinek kérdése? Ildikó Ékhoz, Lacihoz, testvérek közül, mert itt vannak, még most lehet. Ha van valami, pár percet szálljunk rá. Ili, akkor gyere, Ildi, gyere. Ildikó, gyere.
Van egy ebben a rendőrségük, vagy nincs, tehát hogy ebben a családon belül itt
Te mondod, jó? Talán rövidebben össze tudom foglalni. Tehát összességében azt mondanám, hogy lehet, hogy ma nem úgy tenném, tehát lehet, hogy nem venném, tehát ebben nem vagyok biztos. Tehát, ha őszinte akarok lenni, nem vagyok benne biztos. Mondom ezt azzal együtt, hogy nálunk a tévé, hogy mondjam, kártékony időszaka elég hamar lecsengett, viszonylag hamar. Tehát most ott tartunk jelenleg, hogy szinte hetekig nincs bekapcsolva. Tehát nincs rá vevő vagy néző. Tehát ott van. De most már tehát videót se nagyon, vagy nagyon
ritka. Szóval nem egy házi tehát mozi.
Nem ilyen házi mozi rendszerű, az biztos. Most nálunk az nem vált be, amit sok helyen mondanak, meg írnak szakkönyvek, hogy nézzünk meg filmeket, és utána beszéljük meg együtt, és értékeljük ki, hogy mit is akart mondani a film, vagy mi volt benne a jó, mi volt a tanulságos, mi az, ami rossz és nem követendő, vagy mi az, ami jó, ha beépül az életünkbe. Tehát nálunk ez így nem működött, ezek nem találtuk meg a helyét, idejét.
Mert?
Az életkörülményeink miatt, azt gondolom. Tehát
fönn volt a padláson, én a konyhába dolgoztam.
Ja, jó.
Ezért is.
Jó, ezért meg, is, de amúgy sem.
Tényleg itt minden szülő más és más, tehát aki tudja, aki észbe tartja a film végére is, hogy milyen elemeket fog majd megbeszélni, vagy esetleg közbe tud szólni, de az lehet, hogy halálra idegesíti a gyereket, az mégse jó. Szóval tehát van erre pszichésen képzett alkalmas szülő, és van, aki
igen,
vagy az
mi nem voltunk azok.
Szóval,
mi nem voltunk
ezek. A nyomorúságainkat is hozzuk, de a kegyelem, igaz?
Igen.
Ez fölöttünk.
Tehát ez a válaszom, hogy biztos, hogy volt kártékony hatása, nem tudom igazából, hogy most újra hogy döntenék ebbe a dologba. Igen, ez egy ritka.
Ha nem igazán
igen.
Tiltott
gyümölcs, igen. Nálunk azt hiszem, hogy is sikerült ezt a gőzt levezetni azáltal, hogy kiment ezen a szelepen, hogy akkor a tévé is akkor így kipipáltuk igazából. Sportközvetítések, autóverseny, ilyesmi néha, de most már az sem megy igazából, úgyhogy most a számítógép, igen, az...
Mondjad, Tomika,
Tamás mondja. Állj föl, mert nem hallanak.
Na, tehát még mielőtt oda jut a helyzet, nem? Még mielőtt oda fajul. De amikor már ott vagyok, akkor már hiába ajánljuk.
De a számítógép az már engedhetetlen. Az, tehát, hogy legyen. Még a tévé az annyit, hogy nálunk annyi volt egyszerűbb a helyzet, hogy nem volt kábel tévé, ma sincs. Tehát csak három földi csatorna volt. Nem volt választék igazából, nincs mit nyomogatni. Tehát ilyen szempontból a kísértés kisebb. És nem is ezt viszont ennek ellenálltam. Tehát azt mondta, hogy kábeltévét nem vezetünk be, mert nem növeljük a kísértés mennyiségét és számát, hogy akkor unalomból is valaki ott leüljön, hogy valahol majd csak találok valami érdekes.
Igen, nagyon-nagyon nehéz, amikor a mai szülők, vagy egy ponton túl, esetleg az asszonynak is muszáj elmenni dolgozni, mint ahogy nekem is muszáj volt. Nem a keresztény felfogásunk változott meg, hanem annyira lenullázódott minden számlánk, hogy muszáj volt dolgozni, menni 16 év után, és az egy külön problémakör, hogy ekkor azt nem 3 év után, 16 év után, amikor egy rendszerváltás és legalább 3 generációs változás az ifjúságban lezajlott, hogy akkor az ember hogy érzi magát, hogy mire vagyok még alkalmas. Tehát, és itt is csak, és ezt megszenvedi az egész család, és csak mint összeverődött juhok együtt könyöröghetjük, hogy Uram, szabadíts meg, és hát néha még a gyerekeknek is látni kell, hogy egy-egy szülő a iszonyú gűribe, vagy a munkahelyi borzalmas kihívásokba, hogy összetörik, mert hát legalább megmozdul a lelke, és jobban segít, nem? Vagy tehát szánalomra ébred. De azért nagyon nehéz a mai szülőknek, akik ugye egyre rosszabb az anyagi helyzet Magyarországon, és egyre több családba kényszerül muszájból mindkét fél dolgozni, és egyre gazemberebbek a cégek, egyre inkább kizsigerlik az embereket, 8-9 óra munka az a minimum, de néha még több is. És hát az ember nem is tudja, hogy nagyszülők nélkül, vagy tehát hogyan létezhet még épp család? És így egy tévét, egy számítógépezést ellenőrizni, ugye? Tehát minden korban a hívő családoknak meg kell találni azt az utatmódot, hogy hogy lehet most a 2000-es években élni, mert más volt a 1990-es években, vagy a 80-as években. És én most már nem is tudnék erre, mert ha nekem most ilyen pici gyerekeim volnának, és a jelen hajszába élünk, én azt se tudom, hogy mit mondanék. Szinte azt mondanám, hogy próbáljunk együtt lakni még a hívő szülőkkel, és ne meneküljünk el a nagyszülőktől, vagy ne akarjunk függetlenedni, ha még valami módon egy együttélés lehetséges, valami kis garzonba vagy külön, de hogy mégis. Mert ugye régen még ez volt a normális, most már nagy függetlenedés van, de belepusztulnak a családok a mostani anyagi facsarodásba. Nem tudom. Igen. És újra és újra, hogyha Isten népébe, akár a nem családosba, akár a módosabba, a gazdagabba, Isten fölébresztheti az odafigyelés, a szentség lelkét, hogy én felelős vagyok az egész népért, a nem, nekem nem rokon családomban nevelődő gyerekekért, hogy mit tudnék tenni, hogy tudnám segíteni őket. Lehet, hogy valami szerveződés, gyülekezeti szerveződés, hogy legalább 2-3-4 családban legyen valami, nem is tudom. Tehát az Isten találékonyá tehet bennünket, és megnyithatja a szemünket, de hogy itt szinte minden abnormálissá válik, az egész biztos, és hogy nekünk a térdünkön állva kéne minden gyülekezetre, családra nézve elkérni az ő útjait.
Ez mondhatom, úgyhogy ez is nagy, nagy
Köszönjük szépen azt, hogy eljöttetek, és hogy beszéltetek őszintén erről a témáról. És néhány záró gondolatot hadd mondjak még magam részéről is ehhez a naphoz, hogy aztán imádságba tudjuk befejezni a mai együttlétünket. Józsué könyvéből szeretném felolvasni ezt az ismert szakaszt, a Józsué 24. részéből, a 14. és 15. verset. Józsué ezt mondja: azért hát féljétek az Urat, és szolgáljatok neki tökéletességgel és hűséggel, és hányátok el az isteneket, akiknek szolgáltak a ti atyáitok túl a folyóvizen és Egyiptomban, és szolgáljatok az Úrnak. Hogyha pedig rossznak látjátok azt, hogy szolgáljatok az Úrnak, választatok magatoknak még ma, akit szolgáljatok, akár azokat az isteneket, akiknek a ti atyáitok szolgáltak, amik túlvalának a folyóvízen, akár az emóreusok isteneit, akiknek földjén lakoztok, én azonban és az én házam az Úrnak szolgálunk. Józsué a halála előtt összehívatja a népet, és egy beszédet intéz hozzájuk, és egy egészen hosszú beszédet tart, aminek során, és nem tudtuk elolvasni, de otthon elolvashatjátok, a beszédje során fölemlegeti Izraelnek az addigi történetét, és elmondja a népnek, hogy Isten milyen szeretettel és milyen kegyelmesen bánt velük az eddigi történelmük során. Szinte így lépésről lépése eleveníti fel az Istennek a népén véghez vitt kegyelmes szeretette és irgalmas tetteit. Köztük azt, hogy kihozta az Úr a népet az egyiptomi rabszolgaságból, és átvitte őket a Vörös tengeren, és az ellenségeiket megsemmisítette, ő nekik egy földet adott, egy új földet, az ígéret földjét. És lényeg az, testvérek, hogy így megemlékezve az Úrnak a kegyelméről, a szeretetéről, érkezik el oda, hogy a 14. versbe azért hát, ezt mondja ugye, azért hát, féljétek az Urat és szolgáljatok neki, tökéletességgel és hűséggel, eldobva az idegen isteneket, szolgáljatok az Úrnak. Hát annak az Úrnak, aki olyan kegyelmesen, annyira nagy szeretettel bánt velünk eddig. Ezért szolgáljatok neki. És ez igen csodálatos dolog én nekem, hogy mi is akár magunkban, a saját magunk életére nézve, akár a családjaink életére nézve, akár a gyülekezetünk életére nézve, és megemlékezhetünk az Úrnak az irántunk való sok kegyelmes megnyilvánulásáról, szeretetteljes megnyilvánulásairól. Nem szabad ezeket elfelejtenünk, ezeket, ahogy Józsué számon tartott, úgy kell nekünk is számon tartani, milyen csodálatosan bánt velünk az Úr, hogyan hordozott eddig minket irgalmasan és szeretettel a tenyerén. És ez legyen az, ami arra indít minket, hogy féljük az Urat, és tökéletességgel és hűséggel igyekezzünk szolgálni neki, eltaszítva magunktól azokat az idegen isteneket, amik hát szép számmal vannak körülöttünk. Most nem is érdekes, hogy miféle idegen istenek lehetnek ezek, hanem az a lényeges, hogy előttünk lehet az élő Isten, aki az Úr Jézusban megmutatta nekünk magát. És elhatározhatjuk a szívünkben, hogy ő, aki annyira szeretett, föltámadt értünk, hogy elvette a mi bűnünket, elvette a mi kározatunkat, hát ezért mi is odaszánjuk neki magunkat. Én is odaszánom magamat, a családom életét is odaszánom, a gyülekezet életét is, ezért, mert ő ilyen kegyelmes és irgalmas. Olyan szép ez aztán, ahogy folytatja itt Józsué, hogy ha pedig ti, mondja a népnek, ugye rossznak látjátok, hogy az Úrnak szolgáljátok, mert ti szolgálni akartok a bálványoknak, az engem a legkevésbé se érdekel, hogy így mondjam, hogy ti mit döntötök. Mert én és az én házam az Úrnak szolgálunk. Vagyis ha ti adtok, hogy válasszátok a bálványokat, annak ellenére, hogy az Isten ilyen kegyelmes volt hozzátok, ám tegyétek, de én más úton fogok menni. Én és az én házam az Úrnak szolgálunk. Ennek, ami kegyelmes szerető Istenünknek. És ez olyan csodálatos, testvérek, hogy ez lehet az én, vagy a ti személyes vallomásotok is, és döntésetek is, hogy járjon más azon az úton, amin akar járni. Járjon egy másik ember, egy másik család, egy másik gyülekezet olyan úton, amit ő magának választ. De az a kérdés, hogy én melyik úton járok. És én, az én Uram, az Úr Jézus mellett döntök. És azt akarom, hogy a családunkban ő legyen az Úr a háznál, hogy így mondjam. És ő szabja meg ott az életet, és valahogy az ő igéje ezernyi csatornán keresztül valahogyan folyjon be az én otthonomba. És azon leszek, hogy ne csak az otthonomba, a gyerekeim életébe, az én életembe, a feleségem, hanem a gyülekezetünk életébe is. Legyen ott az ige, és ragyogjon mindenek fölött az ige, ragyogjon mindenek fölött a Krisztus. Én ezt az utat választom. És ha van valami értelme ennek az egész napnak, hogy most családi napot tartottunk, akkor ez az értelme, hogyha ez a döntés a saját szívünkben, akár édesanyja, édesapa, nagyszülő szívében megfogalmazódik. És ki tudjuk mondani, Uram, azért a nagy szeretetért, hogy te megváltottál engem, és egyáltalán, ahogy kegyelmesen hordoztál napról napra, ezért én más nem tudok tenni, mint hogy téged választalak. És én neked szolgálok. És én a te színed előtt akarok állni, és elsősorban rád akarok nézni, és utána úgy akarok menni az enyém közé, hogy közöttük is képviselni akarlak téged. És ha nem lesz mellettem senki, akkor is ezen az úton járok. És ha már meghoztam ezt a döntést, hogy én és az én házam az Úrnak szolgálok, akkor lehet ebben a döntésben újra megerősödni. Ezt lehet szinte naponta megerősíteni magunkba. Én és az én házam ma is, holnap is az Úrnak fogok szolgálni. És ha kísért a sátán, mert meg fog kísérteni, hogy ne az Úrnak szól, ne ő legyen az első az életünkbe, hanem mindenféle más egyéb dolgoknak rendeljük alá magunkat, olyan jó, hogy ellent lehet ennek állni. És azt lehet mondani, hogy nem. Elsősorban ugye itt Józsué úgy szólal meg abban az időben, hát ez a patriarkális családi modell érvényesült, hát ő itt, mint édesapa szólal meg. Én és az én házam. Mint édesapa, mint családfő, de nem csak úgy, hanem mint a népnek éppen a vezetője is. De itt mégis valahogy kijön belőle lesz, hogy én személyesen és az én házam. Ez a családfői. Tehát én azt gondolom, hogy elsősorban ezt a döntést az édesapáknak, a férjeknek kell meghozniuk, akár ma is, vagy megerősödni ebbe a döntésbe. Hogy én, mint XY, kinek szolgálok? Ki áll fölöttem? Ki az, aki az én vezérem igazából? A Krisztus, aki megváltott engem, aki föltámadt, értem, ő neki adom oda magamat, ő neki szánom oda az egész valómat, és akkor jó, akkor a többieket is arra fogom vezetni, jó irányba fogom vezetni. Persze az édesanyáknak is el kell ezt dönteni, ugye meg a nagymamáknak is, hogy ők most kiknek akarnak szolgálni, de azért itt én most Józsué után hadd mondjam, hogy ez elsősorban a férjeknek, az édesapáknak a felelőssége. És adja meg nekünk az Úr, hogy az ő, nekünk férfiaknak, vagy férjeknek, hogy édesapáknak, hogy tényleg naponta el tudjuk ezt dönteni, hogy mi annak az Istennek, annak az Úrnak, Krisztusnak akarunk szolgálni, aki mindennél jobban és mindenkinél jobban szeretett bennünket és megváltott minket. És ha nem lesz mellettünk senki, mi akkor is ezen az úton akarunk járni. Én és az én házam, az a megváltómnak, a Krisztusomnak szolgálok. Segítsen ebben minket a mi Úrunk. Hajtsuk meg a fejünket, és azt mondanám, hogy most tartsunk, vagy adjunk lehetőséget még a közös imádságra, hogy aki szeretne imádkozni, kérem, hogy hangosan imádkozzon, hogy mások is tudják hallani, és ámen tudjunk rá hangosan mondani. A záró imádságot én szeretném akkor elmondani. Amen. Amen.
Köszönjük, Urunk, hogy újra meg újra a munkálod a szívünkbe a vágyat és az elhatározást. Neked szolgáljunk egyedül, és téged tegyünk az első helyre. Köszönjük, hogy azért tehetjük ezt, mert te voltál az, aki először szolgáltál nekünk, és életedet adtad értünk. Köszönjük, hogy hálálatodban mi is neked számhatjuk az életünket. Kérünk, hogy ebben újra meg újra meg tudjunk erősödni, és így tudjuk a te dicsőséget lenni. Amen.
Amen. Amen. Amen. Amen. Köszönjük néked azokat a bátorító példákat, akiket a Bibliában mutattál nekünk. Köszönjük Mózesnek a példáját, akit szülei kis ideig nevelhettek, de aztán pogány nevelésbe részesült, és mégis te nem hagytad őt magára, hanem magadhoz vonzottad, és szolgáltá tetted őt. Köszönjük a drága Dánielnek a példáját, aki egész kiskorában fogságba került, és ott is hű maradt hozzád, és aztán egész életében, még az életét is kockára tette, éretted. Olyan jó, Urunk, hogy te kegyelmesen munkálkodtál ezeknek a hitbeli elődeinknek az életében, és megáldottad az ő szívükben, szüleiknek, családi otthonuknak a bizonyságtételét. És olyan jó remélnünk, Urunk, hogy sok nyomorúságunk ellenére a mi bizonyságtételeinket is megáldod a gyerekeink szívébe, és elvégzed a te kegyelmi munkádat, és őket magadhoz vonzod, és megadod, hogy olyan szolgáid legyenek, mint ezek a bibliai emberek. Hadd reméljük ezt, Urunk, és hadd várjuk tőled ezt a csodát. Köszönjük, hogy sok nyomorúságunk ellenére minket is kiválasztottál, és munkálkodsz bennünk, és hisszük, hogy sok nyomorúságunk ellenére még a gyermekeinket is magadhoz vonzod a te drága ígéreteid szerint. Köszönjük azt, amit ebből már láthatunk. Köszönjük a biztató előjeleket. És kérünk, hogy munkálkodj bennük tovább is, míg egészen magadhoz nem vonzod őket. Urunk, kérünk téged arra, hogy segíts nekünk is, különösképpen édesapáknak, hogy Józsuéként tudjunk szólni a szívünkben napról napra, hogy én és az én házam az Úrnak szolgálunk. Hadd lássunk mindig téged magunk előtt, hadd vezethessél minket a te drága igéddel, a te drága lelkeddel. Légy a mi tanácsadónk, Urunk, hogy a mieinket is jó irányba tudjuk vezetni. Segíts bennünket, szülőket, hogy hadd legyünk csatornái a te drága igédnek, a te törvényednek, a te evangéliumodnak a mi családunkba, és hadd jelenjen meg ottan a te drága személyed közöttünk, hadd ütközzenek beléd a gyerekeink, Urunk, lépten nyomon. Köszönjük néked, hogy várhatunk téged, és köszönjük néked, hogy nem olyan otthonba kell élnünk, amelyikbe összejönnek az emberek, esznek, isznak, lefekszenek, aztán kezdődik a munka előről, hanem köszönjük, hogy a családjainkba te állhatsz a középen. Állj ott a középen, Urunk. Állj a középen. Amen. Amen. A 264-es nem kell majd eljátszom. Nem kell, hagyja. 264, átadás lehet a dicsőség erősége. 264, belső versenyt jelentjük, azt tudjuk kívülni. Együtt lehettünk, még maradhatunk és beszélgethetünk, de hivatalosan itt befejeződik a mai napunk. Bizony, hát olyan finom falatok voltak itt, hogy mint egy ilyen szállodában az állófogadáson, úgyhogy nagyon köszönjük mindazoknak, akik ebbe tényleg részt vettek és szolgáltak ebben a dologban is. Az egész hétnek minden estéjén az én megítélésem szerint nagyon jó előadások hangzottak el. Aki szeretné ezeket meghallgatni vagy megismerni, akkor az interneten, a honlapunkon szerintem már rajta vannak. Úgy tudom, hogy Tibor már föltöltötte őket, úgyhogy javaslom is mindenkinek, hogy épülésére szolgál, ha meghallgatja ezeket az előadásokat, ha nem tudta eddig meghallgatni. Köszönjük szépen!